Van-e itt valaki, aki álmos? Hú, ez nagyon ijesztően hangzik. Megmondom miért, mert tegnap voltam Csetényben, ott egy új lelkipásztornak a beiktatásánál, és hát egy ilyen maratoni hosszúságú alkalom, ugye ilyenkor mindenki mindenkit köszönt, oda-vissza, és hát az egyik lelkész, aki nem baptista, egy másik felekezetből mondta ezt a történetet, amit már ismertem egyébként, és hát emiatt kérlek benneteket, mindjárt mondom a történetet, hogy lehetőleg ne aludjatok el, kérlek benneteket, csak miattam legalább ne, ugyanis hát a történet úgy szól, hogy egy lelkipásztor meg egy buszsofőr meghalt, és ugye mentek a mennybe, és Szent Péter ugye fogadta őket, és a buszsofőr tárt karokkal fogadta, hogy üdvözölte, és szabadon mehetett a mennybe, és hát a lelkipásztor nem mondott semmit, és hát nagyon feszengett már ott, nem értette a helyzetet, hogy most mi van, és hát már úgy megkérdezte, hogy hát, hogy ő nem érti ezt, kicsit rosszul is esett neki, hogy hát a buszsofőr ugye így ment, és hát mondta neki Szent Péter, hogy hát, tudod, amikor a buszsofőr, vagy nem, amikor te prédikáltál, akkor mindenki aludt. De amikor a buszsofőr vezetett, akkor mindenki buzgón imát hozott. Na, hát, és akkor ezek után mondta a lelkipásztor az új beiktatandó lelkipásztornak, hogy hát ezt kívánom neked is. És akkor ő megkérdezte, hogy melyiket? És hát így nevettünk rajta. Na hát szóval visszatérve, úgyhogy ha lehet, akkor ne aludjatok el, hogy majd amikor megyek az Úr elé, akkor ne az legyen, hogy hát így kell szégyenkeznem. De azért is hoztam ezt a példát, mert ma egyébként pont az imádságról lesz szó. És hát az ige hirdetőjének pont az a feladata, hogy rá vegyük magunkat, illetve megmutassuk azt, hogy milyen csodálatos dolog is az imádság, és hogy mennyire jó imádkozni. Tudjátok, egy sorozatban vagyunk az egész évben, amikor az Istennel való kapcsolat és a testvéreinkkel való kapcsolatot nézzük, tehát hogy hogyan van Krisztussal kapcsolatunk, hogyan, miben tudjuk megélni ezt a kapcsolatot, illetve az egymással való kapcsolatot. A fő ige az egész évre az úgy hangzik, hogy Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon föl, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Arról szól ez az ige, hogy Isten az, aki világosságot gyújtott a te lelkedben. Ő az, aki megváltoztatott téged, aki átformált téged, és ő nem másért teremtett téged, és nem másért kapcsolta föl a lámpát a te lelkedben, hogy kapcsolatban legyen te veled. És erről hónapról hónapra ezt keressük, hogy mit is jelent az Istennel való kapcsolat. Csak ismétlésként, hogy januárban a tervezésről volt szó, aztán februárban a családról, márciusban az adakozásról, áprilisban a szentségről, és májusban pedig a közösségről, hogy ezekben a dolgokban mutatkozik meg ez a kapcsolat. Tehát a kapcsolat önmagában nem létezik, csak akkor, hogyha van kommunikáció, hogyha van, ha megéljük a hétköznapi dolgokban és az Istennel való szoros kapcsolatunkban ezt a Istennel való beszélgetést, és egyáltalán az ő követését, az ő hozzátartozásunk, az egy valóságos dolog. Júniusban az imádságról lesz szó, és talán mondhatjuk, hogy az imádság az az Istennel való kapcsolatunknak a legmélyebb része, és a legalapvetőbb része. Tehát sok mindent sorolhatunk, hogy mi módon tudunk kapcsolatban lenni az Úrral. Itt van ugye, amikor Isten igéjét olvassuk, vagy az, hogy szentségben élünk. És ezek mind nagyon-nagyon fontosak, és azt is mondhatjuk, igen, hogy az Isten igéje az alapja az életünknek. Mégis azt gondolom, hogy amikor valaki először az Istennel találkozik, akkor megszólítja az ő teremtőjét, és elkezdődik az imádság az életében, elkezdődik ez a kapcsolat. Amikor megnéztem, egy kicsit így visszagondoltam az életemre, hogy az Istennel való időszakra, akkor azt láttam, hogy minden nagy és az én életemet is, meg egyáltalán a körülményeimet is átformáló esemény, az mindig az imádsághoz kötődik. Tehát ott mindig volt valamilyen imádság. Úgy nem történt semmi az életemben, amikor nem volt imádság. Ezért is egy nagyon bátorító volt így átgondolni nekem, hogy igen, ez egy hihetetlenül fontos és nagyon lényeges dolog. Amikor készültem és gondolkoztam, hogy mit is lehetne mondani az imádságról, akkor egyrészt láttam, hogy Isten igéjében hát szinte csak az imádságról van szó, és hihetetlenül átfogó ez a dolog. És akkor úgy gondolkoztam, hogy hát lehetne valami nagy áttekintést adni az imádságról, de aztán megkönnyörültem magamon is, meg rajtatok is, mert akkor haza se mennénk egy hétig, hogyha egyáltalán csak föl szeretnénk sorolni azt a sokféle tanítást, ami az imádságról van az igében. És inkább az volt bennem, hogy arról szeretnék beszélni, hogy mi az imádságnak az oka az életünkben, mi az, ami kiváltja az imádságot, mi az, ami miatt ez fontos dolog az életünkben, vagy úgy is mondhatnám, az a belső motiváció, ami az imádságra indít bennünket. Két igét szeretnék felolvasni, és kérlek benneteket, hogy az Úr igéje iránti tiszteletből álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét. Az egyiket az Ószövetségből, a másikat pedig az Új Szövetségből fogom olvasni. Látszólag van egy pici feszültség is a két ige között. Az Ószövetségből a 42. Zsoltár második, harmadik versét szeretném felolvasni. Ez az 547. oldalon található az Ószövetségben, aki ki szeretné keresni. Tehát 42. Zsoltárnak a második, harmadik versét olvasom. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyó vízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? És az Új Szövetségből, pedig Lukács evangéliumából a 18. rész első 8 versét fogom olvasni, ez a 93. oldalon található. Tehát Lukács 18. első 8 verse. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Úr Jézus, köszönjük neked a te igédet, köszönjük a veled való kapcsolatot, és köszönjük, hogy a te halálod árán, a kereszt árán szólíthatjuk meg az atyát, úgyhogy közvetlenül jöhetünk. Azért, mert ketté hasadt a kárpit, ami elválasztotta a szentek szentjét, a szentélytől. Köszönjük neked ezt, Uram, hogy már nincs szükség semmiféle közvetítőre, emberi közvetítőre ahhoz, hogy hozzád jöjjünk, hanem szabadon jöhetünk. Hálát adunk neked ezért, és megnyitjuk a mi szívünket, és kérünk téged, hogy taníts minket, bátoríts minket. Szükségünk van a te vezetésedre. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Nem tudom, hogy látjátok-e, vagy érzékeltitek-e azt, hogy mi lehet az, ami feszültséget jelent két igevers között. Ugye az egyik az Ószövetségben kifejezi az embernek a legmélyebb vágyát, azt, hogy az Istennel találkozzon, hogy az Istennel kapcsolatban legyen, hogy az Istent megszólítsa, és hogy kommunikáljon az egy igaz Istennel. És ez egy, látjuk ott abban a Zsoltárban egy olyan vágy, ami belülről fakad, ami egyszerűen jön a Zsoltárosból, és tényleg őszintén vágyakozik az Istennel való találkozásra. És a másik igeversben, az Új Szövetségben pedig Jézus arról tanít, hogy nem szabad belefáradni az imádságba. Ott, mintha meg valamiféle olyan dolog lenne, hogy bátorítani kell, hogy ösztökélni kell az embereket, hogy hát imádkozzatok, és hogy ne fáradjatok ebbe el. Hogy van akkor ez a dolog? Hogy most akkor ez belülről fakad, ami szívünkben, vagy pedig ez valamiféle külsőleg magunkra, most így mondom, direkt egy kicsit nem ezt jelenti az ige, így magunkra erőltetett valamiféle vallásos cselekedet, amit időnként tennünk kell, és hát szükséges, hogy időnként kapjunk egy kis fenyítést, hogy na, most már aztán szedjük össze magunkat, és imádkozzunk. Hogy van ez a dolog? Amikor ezen gondolkoztam, hogy az volt előttem, hogy igen, a legszentebb dologba is bele lehet fáradni. És a legszentebb dolog is nehézé válhat a mi számunkra. Hogy csak egy példát mondjak a gyermeknevelésről. Nyilvánvaló mindannyian nagyon-nagyon szeretjük a gyermekeinket. Igaz? Hogy a szívünk tele van ővelük. De azért mégis a szülők talán tudják mondani, hogy hát időnként azért megfáradtak a gyermekeknek a nevelésében, a gyermekeknek a viselkedésében, és így tovább, és így tovább. És bizony, vannak olyan szülők, akiknél ez olyan messzire és annyira erőt vesz rajtuk, hogy talán föl is adják. És talán meg is hidegül ez a kapcsolat. Pedig Isten ültette a szülőnek a szívébe a szeretetet a gyermekek iránt. Tehát lehetséges, hogy a legszentebb dolog is valamiért nehézé válik számunkra. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy az imádság, az Úrral való kapcsolat, a találkozásban most hogyan vagytok. Hogy tudjátok-e mondani teljes szívvel azt, amit a Zsoltáros mond, hogy vágyakozik az én lelkem, hogy te utánad szomjazik az én lelkem, és alig várom, hogy az Istennel legyek, és eltöltsek egy időt. Vagy pedig időnként megcsap benneteket az a dolog, hogy fáradtak vagytok ebbe. És talán azt teszitek észre, hogy eltelnek napok, akár hetek, úgyhogy igazából nem volt igazi kapcsolat. Hogy vagytok ezzel a dologgal? Én azt gondolom, és szeretném ezt mondani bátorításul, hogyha az életeteket átadtátok az Úrnak, akkor ott van a szívetek mélyén ez a vágy, hogy az Istennel találkozzatok. És én is, ha magamba tekintek, akkor látom azt, hogy igen, a teremtő Istennel való kapcsolat az mindennél többet ér, és mindennél drágább. És amikor visszatekintettem az életemre, akkor azt láttam, hogy igen, emlékszem ezekre az eseményekre, amikor úgy igazán működött ez a kapcsolat, és igazi mélységben volt, hogy az milyen fantasztikus dolog volt, és itt van előttem minden pillanata. Hogy szeretném mondani, hogy akárhogy is vagy most itt, ott van a szívedben ez a vágy. És ha úgy vagy itt most, hogy igazából még nem is szólítottad meg sose Istent, még mondhatjuk, hogy nem vagy keresztény, a szónak abban az értelmében, hogy nem adtad át az életedet Krisztusnak, nincs kapcsolatod, akkor is azt mondom neked, hogy Isten igéje arról beszél, hogy ez a vágy az ott van benned. Egyszerűen azért, mert Isten teremtett téged. Isten az, aki létrehozott téged, és amikor keresed azt, hogy miért élsz, és egyáltalán ki vagy, mi vagy, az is azért van, mert Isten adta ezt te beléd. De mik azok a dolgok, amik úgymond belefárasztanak minket esetleg az imádságban? Néhány dolog, egyrészt az idő zavar, amit azt gondolom, hogy legtöbbünknél ott van, hogy ott van a vágy a szívedben az Istennel való találkozásra, és mindig talán tervezgeted, hogy majd a jövő héten majd többet fogok imádkozni, többet leszek az Úrral, de mindig jönnek a dolgok, és valahogy mindig azok előre türemkednek. Aztán ott lehetnek a csalódások, hogy imádkoztál, megszólítottad az Istent, és valahogy nem történt semmi. Talán azt érted át, hogy nem szólt úgy az Isten, vagy nem kaptál választ a kérdéseidre. Aztán lehet hitetlenség is bennünk, amikor elkezdenek jönni a gondolatok, hogy talán ez nem is olyan fontos ez a dolog, hiszen nem csak ettől működnek a dolgok az életünkben. Aztán lehet álhatatlanság, lehet őszintétlenség, hogy nem merünk őszintéknek lenni az Isten előtt, és ez távolít el bennünket Istentől. Szeretném mondani, hogy ne higgy ezeknek a dolgoknak. Tehát ne hidd el azt, hogy nincs időd rá. Nem ismerem a beosztásokat, még a magamét sem néha. De szeretném mondani biztosan, tuti biztos, hogy van időd, hogy nincs olyan ember itt ebbe a terembe, akik ne lenne ideje arra, hogy megszólítsa a mennyei atyát. Hogyha ezt megfogalmaztad, hogy neked erre nincs időd, akkor ez talán a világ legnagyobb hazugsága, ami bejött a te gondolatodba, mert ez nem igaz egyszerűen. Mert picit is belegondolsz, ez lehetetlen. Ez az ördögnek a becsapása ennek a világnak. Szeretném azt is mondani, hogy Isten válaszol. És hogyha elhitette veled az ördög, hogy igen, te megszólítottad az Isten, de nem kaptál választ, akkor az ördögnek a csapdája. Isten mindig válaszol. Visszatekintettem így az életemre, és emlékszem többféle válaszra az Istennél. Van, amikor Isten úgy válaszol, hogy teljesen konkrétan. Tehát annyira konkrétan, hogy ámulsz azon, hogy hát ilyet nem tapasztaltál, hogy ennyire konkrétan válaszol az Isten. Aztán azt is tapasztaltam, amikor az Isten úgy válaszol, hogy nem tudod megfogni az ő válaszát a te lelkedben, tehát hogy nem tudod, hogy mit mondott, de amikor ott voltál a színe előtt, őszinte szívvel, akkor a lelked megváltozott, és bátorságot és reménységet kaptál, megváltozott a lényed tulajdonképpen. És azt is szeretném mondani, hogy Isten szokott, úgy mondanám talán, hogy láthatatlanul válaszolni, amikor egy imádságos életet élsz, és tulajdonképpen amikor visszatekintesz, akkor látod, hogy Isten mennyire a tenyerén hordozott téged. És nem tudtad ott a választ, nem jött semmi, de mégis visszatekintettél, és válaszolt az Isten. Emlékszem arra, amikor a lelkipásztori elhívásunk volt Jutkával, és mindent már mérlegre tettünk, már rengeteget imádkoztunk, és úgy voltunk vele, hogy tulajdonképpen azt tudtuk mondani, hogy igen, Isten úgy érzik, hogy Isten arra vezet, hogy az életünket változtassuk meg. Adjuk fel azt az életünket, amit addig éltünk, a munkámat, stb., és ebbe az irányba menjünk. De ott volt bennünk, hogy ez olyan radikális és olyan nagy döntés, hogy való volt még bennünk, hogy még várnánk az Istentől valamilyen egyértelmutást, hogy nehogy véletlenül félreértsük ezt. És emlékszem, hogy imádkoztunk Jutkával, és kértük Istent, hogy Isten adj valami egyértelmű jelet, valami egyértelmű választ, mert szeretnénk biztosra menni ebbe, és elmondtuk őszintén, hogy bár úgy látjuk, de még nem tudjuk a lelkünkbe kimondani mélyen, hogy igen, ez tőled van, Uram. És most nem emlékszem, Jutka szokott mindig segíteni, hogy másnap, vagy azt mondja, hogy másnap. Másnap történt, ismeritek néhányan már talán ezt a történetet, hogy még abban az állapotban voltunk, hogy mi azt mondtuk, hogy adunk néhány hetet erre magunknak, hogy ezt megértsük, ha nem, akkor inkább elnapoljuk ezt a kérdést, mert nem, tehát úgy voltunk vele, hogy nem akarunk elhamarkodtan semmit megtenni, tehát még föl sem merült bennünk, hogy az Úr válaszolni fog, és egyik este kopogott hozzánk valaki, akivel nagyon ritkán találkozunk, és azt mondta, hogy ő most jött minket meglátogatni, olvasott az igéből nekünk egy igeverset, és utána pedig imádkozott értünk, és az imádságának meg az volt a része, mint ahogy abban az igeversben is benne volt, hogy ő tudja, hogy most egy komoly döntésben vagyunk, de a lélek által ezt bátran merjük meghozni. Azóta se találkoztam ezzel az emberrel, azóta se tudja ő, hogy mi milyen komoly döntésben voltunk, tehát ő semmit nem tud, csak annyit tudott, hogy az Isten őt elküldte oda hozzánk. Tehát ez olyan egyértelmű válasz volt számunkra, hogy ott azonnal kimondtuk Istennek, hogy igen. És már másnap mentem is be a munkahelyemre, és már lemondtam, mondtam a főnökömnek, hogy én lelkipásztor leszek. Nézett rám, hogy miféle szerzet vagyok, és mondta, hogy majd megálltjuk nyugodtan addig még, amíg ez kialakul, dolgoznak itt. De tudjátok, az Isten időnként ennyire konkrétan vezet. Csak a kérdés, hogy oda megyünk-e hozzá őszintén, és azt mondjuk, hogy Uram, szóljál nekünk. De emlékszem arra is, amikor nagyon nagy bajban voltunk, és az egész életem kérdőjel volt tulajdonképpen, és minden megkérdőjezett az életemben, és úgy érzékeltem, hogy hihetetlen nagy támadások alatt van az egész családunk, és nem vagyok az ura a helyzetnek, hogy most mit csináljak. És emlékszem, hogy amikor abban az időszakban mindig sokat szoktam gyalogolni, szeretek gyalogmenni, folyamatosan imádkoztam, ahogy mentem az utcán, és kértem Jézust, hogy fedezzen be minket, és hogy óvja meg az én családomat és az én életemet, és megvallottam neki, hogy hozzátartozom, és kimondtam, hogy az ördögnek nincsen hatalma rajtam, és tudjátok, semmilyen konkrét választ nem kaptam, de kaptam a lelkemben egy mély meggyőződést arra, hogy Isten velem van, és hogy Isten tovább fog vinni bennünket, és tudtam ebben a legnehezebb helyzetben is a családomat bátorítani, és tudtam úgy lenni a családomban, mintha minden rendben lenne. Pedig semmi nem volt rendben, és mindenki tudta, hogy nincsen semmi rendben, nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, de én tudtam, hogy rendben lesz, és tudtam így lenni, és az Úr úgy válaszolt akkor, hogy a lelkemet erősítette meg, és nem engedte, hogy a reménytelenségbe és a nyomorúságba menjen az én bensőm, hanem Istennel maradhattam. Isten így válaszolt. És még egy harmadikat szeretnék elmondani nektek, az meg az a helyzet, amikor sehogy se válaszolt az Úr, csak láthatatlanul válaszolt az Úr. Még amikor Sopronban voltunk, és házat épített, eldöntöttük, hogy házat fogunk építeni, és egy telket kellett vásárolnunk, és én emlékszem, oda mentem hogy hívják ezt, amikor licitálni kell, hogy? Árverés, igen, bocsánat. Életemben nem voltam még árverésen, azóta se, akkor az első, és akkor az összes pénzünk, ami volt, azt tettem, ugye, azt vittem magammal, hát nem KP-ba, hanem a fejembe, és ott ugye emelgettem a téteket, hogy melyik telket fogjuk megvenni. És elmondtam előtte Istennek, hogy Istenem, én nekem fogalmam nincsen, hogy melyik telek lesz igazán jó. Azt se tudom, hogy egyáltalán hogyan kell itt csinálni mit. Kérlek, hogy légy velem. És azt mondtam, én azt fogom csinálni, hogy mindegyik telekre fogok majd jelentkezni, és hát majd amelyik a enyém lesz, az lesz az enyém. Hát nem javaslom, hogy így menjetek el árverésre egyébként. De akkor én nekem a lelkemben ez volt, és hát elmentem, és emelgettem. Mindig eljutottunk arra a pontra, amikor valakinek több pénze volt. És volt egy darab telek, hát ugye én ott is emeltem föl a kis papírt, és senki nem jelentkezett. Úgyhogy azt én kikiáltási áron megvettem, és emlékszem, hogy utána jött rögtön oda hozzám egy újságíró, és kérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogy ez milyen telek, mert hogy a szomszéd disznókat csinál meg mit. Tehát mindenféle dolgokat mondott, amit egy kicsit úgy meg is jelentem, hogy fú, ez biztos, hogy jót vettem-e. De én úgy voltam vele, hogy hát Istent kértem, hogy biztos mondtam neki, nem tudom már mit mondtam neki, valamit ott magyogtam ott a dolgokba, és ez lett a mi telkünk. És tudjátok, később derült ki, amikor már építkeztünk, hogy ez az egyetlen egy telek, ami szabadonálló, és itt nem kell senkivel megegyezni, hogy mekkora házat akarunk építeni, és mi picit akartunk építeni, mert nem volt sok pénzünk. És a többiek azok minden ötszintes dolgokat építettek, és évekig nem tudtak megegyezni, hogy ki mekkorát építsen. És az úr így volt velünk, és utána egyébként meg a szomszéd néhány év múlva meg a disznókat bezárta, már úgy értem, hogy lemondott ezekről a dolgokról. Úgyhogy, tehát tulajdonképpen utólag láttam, hogy az úr velem volt. Azért mondom, nem mondom, hogy így csináljátok, mert nem ebben van a titok, hogy hogyan csináljátok, hanem hogy ha őszinte szívvel oda megyünk az Istenhez, és azt mondjuk, hogy Uram, segíts rajtunk, akkor ő segíteni fog. Vagy úgy, hogy eszméletlen konkrétan azt mondja, hogy ezt csináljad, vagy úgy, hogy semmit nem fogsz tudni, de a lelkedben lesz egy mély meggyőződés arról, hogy az Úrral jársz, vagy pedig úgy, hogy semmi nem lesz, de utólag vissza fogsz tekinteni, és azt fogod látni, hogy Isten veled van. Tehát érdemes szólni, és hittel imádkozni. Érdemes hittel megragadni ezt a lehetőséget, amit az Atya fölkínált, és ami tulajdonképpen a mi lényünknek a legfontosabb része, amiért minket Isten teremtett, hogy ő vele legyünk. Mi a lényeg az imádságban? Mi az, ami ígértem, hogy azok a kiváltó ok, tehát amiknek belül meg kell lenni ahhoz, hogy ez tényleg egy imádság legyen. Szeretnék olvasni nektek egy igét, aztán mindjárt megmondom, hogy miért is olvasom ezt, de jól ismerjük, ez az 5 Mózes 6, 5. Könnyű megjegyezni, hogy 5 Mózes 5, 5, csak nem 5, 5, hanem 6, 5, és akkor így meg tudjátok jegyezni. De tényleg, tehát, hogy 5 Mózes 5, 5, és tudjátok, hogy van egy, ami nem 5, hanem 6. Azt mondja, szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Azért mondom ezt, mert hogy ez a lényeg az imádságnak, mert itt a Jézus tanításában is ott van, amire Jézus buzdít, a kitartás. És ő nem egy olyan fajta kitartásra buzdít, hogy bár hátad közepére kell az imádság, de hát mivel Jézus megparancsolta, hát akkor imádkozom. Hanem ő azért mondja, hogy ne fáradjatok bele, mert tudja, ismeri ezt a világot. És amiről beszéltünk, hogy igen, sok dolog elkanyarít bennünket. És sok kihívás van. És azt mondja, hogy igen, szükség van az erőre. Szükség van az akaratodra. Szükség van az akarat erőre, hogy igen, te eldöntötted, hogy az, ami a lelked mélyén ott van, az a vágy, hogy az Istennel találkozzál, ebből nem engedsz. És jöhet bármilyen próba, jöhet bármilyen időzavar, akkor is ki akarsz tartani. Tehát ez a fajta kitartás, ami az Isten előtt kedves. Ez nem egyfajta olyan dolog, ami kényszerűség, hanem ez az, hogy a te lelkedben tudod, és nézzél bele a te szívedbe, hogy vágyakozol az egy igaz Istennel kapcsolatban lenni. Vágyakozol arra, hogy majd mesélhessed a gyermekeidnek, az unokáidnak, hogy az Úr itt hogyan szólt, és ott hogyan szólt. Hogy vágyakozol arra, hogy az egész életed ez alapján vezessed? Hát biztos, de tudnod kell, hogy ahogy Jézus is mondja, ehhez kell kitartás. Kell az, hogy teljes erőddel szeressed az Urat. Ez nem megy magától. És sokszor mondják keresztények, hogy ő neki valahogy ez úgy nem jön. És akkor mintha ezzel azt mondanánk magunknak, hogy valami a lelke mélyén valami baj van. mert nem jön az imádság. De én szeretném mondani neked, hogy a lelked mélyén nincs baj, hogyha Istenhez kötötted az életedet, hanem az akaratoddal van baj, hogy nem teljes erővel akarod ezt tenni, és engeded azt, hogy a világnak a dolgai azok elkanyarítsanak téged. A másik, a szív, amiről mondja Isten igéje, hogy teljes szívünkkel szeressük az Urat. Ez a szív, ez a bizalomnak, az Istenben való bizalomnak a helye, és itt Jézus, amikor mondja ezt a példázatot, azt mondja, hogy úgy fejezi be, hogy de amikor eljön az ember fia, talál-e hitet a földön, talál-e Istenben bízó embereket. Az imádságnak a másik része az, hogy a te szíveddel bízol-e az Istenben. Tudod-e azt mondani, hogy akármiben vagy most, hogy az Isten veled van. És szeretném mondani, hogy ha az ördög azt mondja, hogy nincs veled az Isten most, akkor ez megint mondhatjuk, hogy a legkapitálisabb hazugsága. Mert az Isten veled van. Ő, az Isten mindig ott lesz melletted, még akkor is, amikor éppen nem érzed, akkor is, amikor én ott voltam, és jött az újságíró, és mondta nekem a negatív üzeneteit, és elbizonytalanodtam egy picit, hogy vajon most mi történt, és jó volt ez így, vagy nem volt jó. Szeretném mondani, hogy az Isten veled van, ha te bízol benne. Hogyha te azt mondod, hogy amit Dánielnak a társai mondtak, hogy ők ugyan nem fogják imádni a királyt, akkor se, hogyha megment az Úr, és akkor se, ha nem ment meg a tüzes kemencéből, meg az oroszlán velemből. Tehát, hogy neked van egy olyan bizalmad az Istenben, hogy bármi lehet az életedben, akkor az Isten téged akkor is meg fog segíteni, és ott lesz veled. És végül van még egy dolog, amit úgy lehetne mondani, hogy talán hogyan nem szabad imádkozni. Egy dolog van egyébként, amikor, vagy ahogyan nem szabad imádkozni, nem tudom, tudjátok-e, hogy mi az. Van egyfajta dolog, egyfajta bensőg, ahogy sehogy se szabad. Mert képzeljétek, még hitetlenül is szabad imádkozni. Mert van rá példa, hogy valaki hitetlenül imádkozott. Nem azt mondom, hogy amikor már 20 éve jársz az Úrral, akkor szabad hitetlenül imádkozni, de hogy még ez is valamikor az Isten így meghallgat. De egy dolgot nem szeret az Úr. Az pedig az őszintétlenséget. Ha nem őszintén mész oda Istenhez, akkor még ha nem vagy hívő, akkor se szereti ezt az Úr. Ezt nem tudja elnézni, mert ez tulajdonképpen a kapcsolatnak a halála, az a megcsúfolása a kapcsolatnak. És ezért mondom, a harmadik dolog, amikor teljes őszinteséggel tudsz ott lenni az Isten előtt, úgy mondanám, hogy teljes lelkeddel, úgy, ahogy vagy, a teljes valóddal ott vagy az Isten előtt, és így imádkozol. Tehát kitartás, bizalom és őszinteség, ha ez ott van a te lelked mélyén, hogyha ezzel fordulsz az Istenhez, akkor helyesen imádkozol. És teljesen mindegy, hogy hogyan imádkozol, hogy letérdelve, fölállva, fölemelt kezekkel, vagy hogy milyen fajta imádságokat mondasz, nem ez a lényeg, mert fontosak ezek a dolgok, de az a lényeg, hogy mi van a te szíved mélyén, hogy teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes erőddel szereted-e az Istent. És így az én személyes tapasztalatom az, hogy az Isten vezetni fog és válaszolni fog. És az Isten előtt kedves lesz a te imádságod. A Teremtő Istennel lehetsz kapcsolatba. A Teremtő Atyával lehetsz kapcsolatba. Őt szólíthatod meg, és olyan dolgokat élhetsz át, hogy vele beszélgettél. Hát ezen a földön annyi ember van, aki ámulok, hogy fontos nekik, hogy megérinthettek valami híres embert. Vagy szólhattak, vagy nem tudom, vagy valami ilyesmiket. Én személyesen nem értem, hogy mi a fal jó, de látom, hogy fontos, hogy hú, de jó, hogy ezzel vagy azzal beszélgettem. De hogy gondoljatok bele, hogy az imádságban az Isten arra hív bennünket, hogy ő vele, a Teremtő Istennel találkozzam. És amikor mész a munkahelyedre, és valaki mondja, hogy hát képzeld, hogy én ezzel találkoztam, vagy egy aláírást szereztem ettől, akkor te mondhatod, hogy az is valami. Na de én meg a teremtő atyával találkoztam tegnap. Hát persze lehet, hogy úgy fog rád nézni, mint az én főnök, amikor mondtam, hogy majd lelki pásztor leszek, de az nem baj, mert ő látni fogja a te lényeden az, hogy ez igaz, és át fogja formálni a te lényedet. Nagyon fontos, hogy soha ne imádkozzunk félelemből, ne imádkozzunk kötelesség, tudásból és vallásosságból. Már úgy értem, hogy ne ez legyen a mély motivációt. Nyilván időnként segít bennünket, hogyha eldöntöttük a szívünk mélyén, hogy igen, pedig imádkozni fogunk, és néha rá kell magunkat venni erre, de nem erről beszélek, hanem arról, hogy ne imádkozz úgy, ne legyél úgy az Isten előtt, hogy azt gondolod, hogy ha ma nem imádkoztál, akkor majd lesújt az ő haragjából, és valamiféle ilyen félelem. Ez nem a helyes Isten félelem. Szeretném, hogy ha itt lapoztok egyet a Lukács evangéliumában, a 19. rész, 24. versében ezt olvassuk a Minás példázatban. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy, azt is behajtod, amit nem fektettél be, és azt is learatod, amit nem vetettél el. Ekkor így szólt hozzá, a saját szavaid alapján ítélek meg, gonosz szolga, tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára? És aztán ismeritek a történetet, hogy ha te így tekintesz Istenre, hogy ő egy könyörtelen Isten, aki csak azt nézi, hogy hol tudsz lesújtani, akkor magadat helyezed ítélet alá. De Isten nem vágyik erre, hogy így imádkozzál. Ő nem azért gyújtotta föl a lámpát a mi szívünkbe, hogy rettegjünk tőle, hanem azért, hogy egy őszinte kapcsolatban legyünk. Azt is fontos tudni, hogy ne pusztán kötelességtudásból imádkozzunk, és ne az legyen, hogy különböző vallásos cselekedeteket teszünk. Tudjuk azt, hogy rengetegszer mondja Isten az ő népének, hogy utálom a ti véres áldozataitokat, utálom a ti áldozataitokat, mert nem a ti szívetek öröméből hozzátok. Amit Tamás is felolvasott itt az elején, az adakozással és az Istennek való szolgálattal kapcsolatban, hogy ha nem a szíved mélyéből jön, akkor az nem kedves az Isten előtt. És nem lebeszélni szeretnélek benneteket az imádságról, de szeretném azt mondani, hogy ne ebből, ne ez motiváljon benneteket. És inkább ássatok mélyebbre a ti lelketekben, és fedezzétek föl azt a vágyat, ami a Zsoltáros megmondta, hogy vágyakozom és szomjazom utánad, és mondjátok el Istennek az összes bánatotokat, és fakadjatok ki az Isten előtt, és mondjátok el a kétségeiteket, és mindent, ami van, de ne kötelességtudásból, ne félelemből, hanem azért, mert Isten szeret, és ő ültette ezt a vágyat, és engedjétek szabadon azt a vágyat, hogy az Istennel találkozzatok. Még egy történetet mondok az életemből, ezt is ismeritek, és most lehet, hogy így ellövöm az én bizonságtételemet a megtérésről, és a szegény Tamásnak nehezebb lesz a helyzete. Ismeritek ezt is, de csak mondom, akik esetleg nem ismeritek, hogy én amikor nem hittem Isten létezésében, akkor egyszer volt egy este, amikor egy mély problémában voltam, és azt mondtam a nem létező általam, nem létezőnek hitt Istennek, hogy Istenem, ha létezel, akkor segíts rajtam. Hát milyen imádság ez? Szerintetek ez egy szép imádság? Jó imádság? Mit gondoltok? Őszinte és jó, mert abban a helyzetben, amiben én voltam, én nem mondhattam, hogy na hát akkor föllapozom a keresztény liturgiai könyvet, és nagy erővel imádkozom, hogy akkor most segítsen. Hát nem lett volna belőle semmi. De mivel azt mondtam, ami az én szívemben volt, és egy tényleg, én nem tudtam, hogy az, ami az én lelkem mélyén ott van, az a vágy, hogy az Istennel találkozzak, az jön föl belőlem, de őszintén elmondtam, amit az Isten nekem gondoltam mondani. És az Isten válaszolt. És tudjátok, akkor megint egy olyan dolog történt, az a fajta válasz, amit nem tudok megfogni, de a lelkemben történt egy mély változás, és megváltozott az én egész hozzáállásom az élethez, az Istenhez. Isten válaszolt és szólt. Az őszinte imádságban Isten válaszol. Miért lehet ez a miénk? Miért lehet ez így Krisztusért? Azért, mert ő, tudjátok, végső áldozatként, és mindent elfedező áldozatként bement a Szentek Szentjébe. És leszakadt a kárpit, ketté hasadt, és innentől kezdve te mehetsz. És Isten azt kéri, és azt arra hív, hogy az ő fián át, az ő fián keresztül, az ő fián ért, légy kapcsolatba ő vele. És ő mindent megtett, ő kinyitotta tárva az ajtót, és arra vár, hogy megszólítsad hittel, megszólítsad a te legpitihánebb gondjaidba, megszólítsad a legnagyobb problémáidba, hálát adjál neki a legnagyobb örömeidbe, arra vágyik, hogy kapcsolatba legyél vele. Hogyan tudod ezt tenni? Tudod tenni röviden. Úgy, hogy minden nap eldöntöd, és itt van az erő, amikor azt mondod, hogy igen, amit Jézus mond itt ebbe a példázatba, hogy ne fáradjál bele, hogy eldöntöd, hogy akármilyen röviden is, de minden nap egy imádsággal kezdem a napot. És minden nap meg fogom szólítani az Istent. Csinálhatod hosszan is. És azt mondom, hogy igen, döntsd el, hogy lesz az életedben, lesznek olyan napok, amit odaszánsz az Istennek. És azt szeretném mondani nektek, hogy én nekem a legnagyobb események, amik az életemben történnek, mindig akkor történtek, amikor rá tudtam magamat venni arra, hogy hosszan az Istennel időzzek. És mindenkinek van ide. Higgyétek el, a lelkipásztornak is rengeteg olyan dolog van, amivel tud foglalkozni. Én be tudnám tölteni a naptáramat előre 3 évre dolgokkal, amikre mindenkivel lehetne mondani, hogy szent dolog. És ugyanígy ti is így vagytok, hogy be tudjátok tölteni. De higgyétek el, ha oda mentek Istenhez, és azt mondjátok, hogy Uram, most ezt az egész napot neked szánom, és elmentek valahol, vagy nem tudom én, hogy csináljátok, akkor Isten válaszolni fog. És tudtok imádkozni minden pillanatot kihasználva. Amikor jöttök az imaházba, amikor mentek a munkahelyetekre, amikor mosogattok, amikor bármit csináltok az életben, mindig tudtok mondani Istennek szavakat, ami őszintén a szívetekből jön. Erre bátorítok mindenkit, és benne magamat is, hogy ahogy Jézus mondja, arról is mondott példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. És utána mondta ezt a történetet, és azt mondta, hogy figyeljetek, hát ha ez a hamis bíró, amikor ott volt az özvegyasszony, akkor igazságot szolgáltatott neki. Hát akkor mennyivel inkább, azt mondja, vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amíg eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Az életednek a minősége, az életednek a te lelkednek az állapota függ attól, hogy mennyit vagy az Úrral imádságban. És hogy jól értitek, talán itt nem arról van szó, hogy mindenféle hídgyakorlatokat kell fölépíteni az életünkben, hanem hogy a szívünk mélyéről kiáltani nap mint nap az Úrhoz, és bízni benne, ezt a 3 dolog, hogy kitartani, bízni, és őszintén megszólítani az Urat. Hát erre hívlak benneteket, és várom, és magam az én életemben is, a tiétekben is várom a bizonságtételeket, amikor mondjátok, hogy igen, megszólítottam az Urat, és válaszolt. És az egyik az Isten válaszolt, és tudtok bizonságot tenni erről, hogy igen, az Úr ezt mondta és azt mondta, és látszani fog a ti életeteken. Szeretném most, hogy fölálljunk az Úr előtt, és imádkozzunk. Most együtt fogjuk megszólítani az Atyát, és közben meg a dicsőítőket kérném, hogy gyertek így előre, és utána pedig fogjuk dicsérni a mi Úrunkat. Azt szeretném most tenni, hogy egy picit csöndbe leszünk, és kérlek, hogy csendben, suttogva, halkan ki is mondhatod, mert valamikor könnyebb ezt így tenni, hogy kimondod. Mondd el azt az Istennek, ami most a szívedben van. Őszintén, bármi, ami kérés, ami érzés, amiben vagy. És mondd el az Istennek, és És utána meg fogjuk vallani, hogy hisszük, Uram, hogy te meghallgatod az imádságokat, és válaszolsz nekünk. Legyünk most csöndben egy percig, és utána pedig egy imádsággal fogjuk befejezni. Mennyei édesatyánk, jövünk most eléd Jézus vérén át. Jövünk most eléd úgy, hogy tudjuk, hogy itt van a mi lényünkben a vágya, a veled való kapcsolatra. De te tudod, hogy ez a világ sokszor mennyire nehézé teszi ezt nekünk. Jövünk a te bocsánatodért, amikor üres módon szóltunk hozzád, vagy amikor csak pusztán félelemből vagy kötelességtudásból tettük. Uram, szeretnénk most kifejezni neked, hogy szeretünk téged, bízunk te benned, és te ismersz bennünket, és olyan jó, hogy jöhetünk úgy, ahogyan vagyunk, hogy nem kell megjátszani magunkat, hanem jöhetünk a mi szívünk jelenlegi állapotával. Uram, hozzuk eléd most minden kérésünket, minden gondolatunkat, és kérünk téged, hogy formálj bennünket. Szeretnénk kapcsolatba lenni te veled nap, mint nap. Szeretnénk átélni, hogy szólsz hozzánk, engedd, hogy meghalljuk a te hangodat. Uram, vágyunk a veled való kapcsolatra. Köszönjük ezt a csodát, köszönjük, hogy te vagy az, aki bátorítasz, aki felemelsz minket, te vagy az, aki erőt adsz a mi életünkbe. Ámen. Ámen.